Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Laoszról szól ezúttal a világszám itt az Inforádióban, legalábbis a világszámnak ez a része, mert hogy megismertetem Önökkel, hogy milyen volt a nagy vezérmúzeum, amikor Laoszba látogattam. Nem csak én lepődtem meg Vientianeben, a fővárosban, hanem állítólag, amikor egy magyar diplomata először ment el ide, akkor kocsival átszáguldott a fővároson, és csak később vette észre, hogy már rég elhagyta a települést, ahová indult. Az biztos, hogy Vientiane nem egy New York. Az egyik útikönyv úgy fogalmaz, hogy kiváló menedék a modern világ zaklatott ritmusából kiszakadni vágyóknak, lefordítom a kedves hallgatóknak, hozni kell olvasnivalót. Vientianeben, mintha megállt volna az idő, minden egy kicsit le van lassulva. A kétszer-háromsávos központi úton néha elporoszkál néhány tuk-tuk, vagyis motoros minitaxi. A szuvenírárusoknál fél óránként nagyjából feltűnik egy-egy kóbor turista, aztán nagyjából ennyi. Minden esetre Laoszban a szállodánk előtt várakozó taxis Vientianeben remek programot ígért egy órában. Menet közben ezt azért megszorozta négyjel, úgyhogy lényegében el is ment a napunk. A buddhista templomok mellett megmutatta a szocialista Laosz emlékhelyeit is. A hivatalos propaganda az 1992-ben elhunyt vezér és ideológus dicső tetteit hirdeti. A pártmúzeumban például megtekinthetjük a mester szemüvegét, a vérnyomás mérőjét, a szandálját, a rádióját, sőt még a tollasütőjét is, és azokat a pingpongütőket, amelyeket a legtöbbször használt. Az épület aulájában aranyszobor, a falakon fotók. Az egykori vezető mellett a központi bizottság tagjait is bemutatják. Ott jártam, akkor nagyon érdekes volt, mert hogy egy egyetemista csoport érkezett az épületbe. A kísérőjük minden fényképnél megállt, és elmondta a tudnivalókat, de részletesen tényleg így kitért előzményre, utózmányra, mindenre. A hallgatók elővették a mobiltelefonjukat, és rögzítették a szavakat a készülék memóriájába, nehogy csak úgy elszálljanak, aztán valamilyen információt is elmulasszanak. A múzeumban láthatunk még tipikus laoszi házat és az ország fő termékeit, gyógyszereket, ékszereket. Az osztályharc főbb állomásait is bemutatják, a végső győzelemre egy szárnyas bomba is utal. A Laoszi Nemzeti Múzeum már kevésbé érdekes. Ami fura volt számomra, hogy itt is le kell adnunk a kamerát, a fényképezőgépet, bár hát szerintem ez azért felesleges, mert hogy nem kéne agyon használni a masinákat. A szokásos törött cserépdarabok mellett Laosz történetét is bemutatják. A dínoknál kezdik, a nagy győzelemmel fejezik be. A néphadsereg múzeumából viszont alig tudtam kijönni. Nem azért, mintha nem engedtek volna, hanem azért, mert szinte lázba hozott a 20. századi fegyverek pompás gyűjteménye. Már az épület előtt is egy tank állt, egy helikopter, meg egy két fedeles gép. Előttük lokátor, mögöttük messze hordóágyú. Mielőtt a múzeumba lépünk, felírják az adatainkat. Akkor mondtam, hogy Magyarországról jöttem, hát megkönnyebbültek. Bár nem értettem, hogy ez miért fontos, hogyha amerikai lettem volna, akkor riasztják az elhárítást, nehogy titokban lefotózzam a dobtáras géppisztolyt. Minden esetre az adatrögzítésen túl nagyon kedvesek és engedékenyek voltak az őrök. Megérintettem például az egyik tanknak a lövegtornyát, a vigyázó katona meg udvariasan elfordult, hogy hadd fotózgassak ott. Minden esetre azt hiszem, hogy ha kibírta a jármű a franciák elleni háborút, akkor ettől már igazán nem lesz baja. Érdekes az, hogy a külső fegyvereket azokat lehetett fotózgatni itt a ház előtt. Még említettem, a Néphadsereg múzeumában ugye ez lehetséges volt. A Nemzeti Múzeumban, a Laoszi Nemzeti Múzeumban, meg a másik múzeumban viszont le kellett adni mindent, ami képrögzítésre alkalmas. Láttam egy nagyon brutális képet Laoszban. A függetlenségért folytatott küzdelem idején a külföldi katonák laoszi gyerekeket szakítottak el az anyjuktól, majd beledobálták őket egy kútba. Nem tudom, hogy történt-e ilyen a valóságban, vagy csak propaganda eszköz, de borzasztó látvány a kép, annyi bizonyos. A franciák még 1893-ban foglalták el a területet, ahol az első század közepétől élnek a lao törzsek. Azért megszokhatták már a történelem folyamán a laosziak, hogy valaki mindig uralkodik felettük, mert hogy hol a kmerek, hol a tájok, hol a vietnámiak csatolták magukhoz a Mékong folyónak ezt a vidékét. Volt egy nagyon rövid időszak, amikor kikiálthatták a millió elefánt laoszi királyságát. Erre nagyon büszkék, de hát egyébként szinte állandó küzdelem volt az egyébként békésnek tűnő Laok élete. A franciákat a II. Világháború idején felváltották a japánok, aztán 1946-ban visszajöttek a franciák. Ekkor azonban a laoszi kommunisták fellázadtak a gyarmatosítók ellen. Kompromisszumként a nyugat megengedte az önállóságot, de királyság formájában, nehogy újabb szovjet barát állam születhessen. A vietnámi háború idején aztán erőre kaptak a kommunisták, és a szomszéd ország segítségével legyőzték a királyi csapatokat. A korábbi uralkodót családjával együtt átnevelő táborba küldték, itt is haltak meg később. Ma egy párt létezik, a laoszi népi forradalmi párt, és a szocializmus könnyedebb formáját próbálják meg építgetni. Az egykori királyság nem véletlenül viselte a millió elefánt nevet. Laosz területén ma is nagyon sok ormányos él szabadon, több ezret pedig munkára fogtak be. Az 5 milliós országban elvileg mindenki dolgozik. A legtöbben a rizsföldeken, melyeket bivajok segítségével művelnek. Mi is kipróbáltuk a rizsvetést. Amikor a keményre döngölt vörös földúton autóztunk, a sofőrünk balra mutatott. Vetnek, mondta, és láttuk, amint fél száz fiatal hihetetlen sebességgel dolgozik a vizes földön. Most ezt a jelenetet elmesélem, mert tényleg soha nem fogom elfelejteni. Megálltunk a rizsföldnél, kiszálltam az autóból, de tényleg szerintem életemben úgy még nem lepődtem meg, mert hogy nagyon-nagyon meglepődtek azon ők is, hogy ott van valaki idegen. Én a munkások felé intettem így a bal karommal, erre mind az 50-en abba hagyták a munkát, elkezdtek engem bámulni, felálltak, majd mindenki ugyanúgy felé intett. Úgyhogy úgy éreztem magam, mint Dr. Livingstone Afrikában. Hát errefelé nem sok turista járt, az biztos. Becaplattam a fiatalokhoz, és vetettem egy kicsit, közben figyeltek, mintha megérkezett volna valamelyik amerikai filmszínész személyesen, hát annyira kedves és barátságos volt mindenki, hogy egészen elérzékenyültem. Aztán tovább haladva megnéztem a Mekong folyó híres vizeséseit, a hiba csak az volt, hogy száraz évszakba tettem ezt, úgyhogy izgalmas köveket fotózgathattam. A vízesésekről már sokat olvastam, és hát erősködtem, hogy ezeket meg akarom nézni, és hát magyaráztak, hogy ez nem jó ötlet, nem hagytam magam lebeszélni. Hát végül is úgy döntött a laoszi kísérőm, hogyha valaki szeret kiszáradt vízeséseket nézegetni, hát lelke rajta. A Mekong folyó partján egymást érik egyébként az éttermek Vientianben a fővárosban. Az volt a furcsa számomra, hogy a legtöbb vendéglőben csak a személyzet tartózkodott. Végre aztán felfedeztem egy indiai étkezdét, ahol pár turista békésen falatozott valami undorító, gusztustalan szárnyast. Hát legalább nem leszünk egyedül, gondoltam. Úgyhogy leültem, majd az ölembe raktam a kis partedlit, és hát azért rajta volt még, amit az előző vendég ott hagyott, így elég koszos volt, kis rászáradt maradványok. Hát ezen a látványon hamar túltettem magam, és rendeltem egy kör is csirkét. A köretnek szánt fehér rizs az ilyen szürkés volt, szeretném azt hinni, hogy nem a kosztól, viszont maga a csirke egy olyan combocska volt, ami egy félig le volt rágva, hát valami undorító lében fürdött, nem hittem el, hogy ilyen van. Úgyhogy gyorsan kértem egy frissen sült tésztakenyeret, ez errefelé Jolly Joker, a franciák elterjesztették ugyanis a péksüteményeket, és hát ezek mindig frissek és finomak, úgyhogy végül is azzal tudtam csak jól lakni. Aztán másnap már a hotelben nevédeltem, egyedül voltam, itt sem tombolt az élet, viszont a helyi specialitások remekül sikerültek, tehát a magyar vendégeken kívül senki más nem volt, nem is láttam, ellenben a marhahús csikok a chipshez hasonlóan ropogtak a fogam alatt. A csirkés hagymás répás tészta is nagyon finom volt, hozzá pedig friss papaja lédukál. Laosz a dél-kelet-ázsiai országok közül az egyetlen, amelyiknek nincs tengeri kijárata, mégis nagyon sok helyen árusítanak halakat, rákokat. Ezeket részben Vietnámból hozzák a tengerből, részben pedig a Mekong mellékfolyóiból. Láttam szomorú békákat is az egyik helyi piacon, állítólag kedvelt hétvégi csemege. Az észak-laoszi vásár hangulata nem csak a kétéltűek miatt egyedülálló. Láttam szöcskét, tücsköt, húszféle rist, mellettünk pedig a helyiek álmainak tárgyát, a mobiltelefont, amelyikbe két SIM-kártyát is lehet tenni. A laosziak nem annyira szegények, mint a kambodzsaiak. A karrierre vágyók dolgozhatnak a pártban, a nyugalmat keresők elmehetnek buddhista szerzetesnek, és hát vannak olyanok is, akik rossz útra tértek, ők a közeli aranyháromszög mák ültetvényeseivel üzletelnek, mások pedig az országba beengedett szállodaépítő nyugati cégeknél helyezkednek el. Minden esetre a fővárosban azért már elég szép eladási adatokkal büszkélkedhet a helyi autókereskedés. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban, maradjanak továbbra is velem.